Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
9 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A hírszerkesztőt, Harcos Krisztinát hallják. Ferenc pápánál tett hivatalos látogatást a köztársasági elnök Vatikánvárosban. Súlyog Tamás elmondta, hogy a közösségekről, a közösségek jövőjéről beszélgetett a katolikus egyházfővel. A köztársasági elnök részt vett azon a magánkihallgatáson is, amelyen Ferenc pápa a magyar nemzeti zarándoklatra érkezett magyarokat fogadta. Május 8-án Magyarországra látogat Xi Jinping, kínai elnök. A tárgyalásokon főként gazdasági együttműködésről lesz szó, hangzott el a kormányinfón. Kínai elnök 20 éve nem járt Budapesten. A nemzetgazdasági miniszter személyesen is közölte a benzinkutak tulajdonosainak képviselőivel, hogy a kormány két hetet ad, hogy a KSH által meghatározott régiós átlaghoz igazítsák áraikat. Nagy Márton a Magyar Ásványolaj Szövetség vezetőit fogadta. Azt mondta, hogy a két hét letelte után a kormány újra megvizsgálja az ügyet, és ha nem teljesülnek az elvárásai, akkor szabályozni fogja az üzemanyagárakat. Nagy Márton szerint a dízel 10, a benzin 27 forinttal drágább a régiós átlagnál. Azt kéri a NAV, hogy nézzük át a személyi jövedelemadó bevallási tervezetet. Az SZIA bevallási tervezetet mindenképpen érdemes átnézni, szükség esetén módosítani. A jóvá nem hagyott tervezetek, az egyéni vállalkozók, a mezőgazdasági őstermelők és az áfa fizetésre kötelezett magánszemélyek tervezetének kivételével május 21-én automatikusan bevallássá válnak, hívta fel a figyelmet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A NAV webes SZIA kitöltő programját használóknak fontos, hogy mentsék el az esetleges módosítást, és csak azután küldjék el a kiegészített tervezetet a NAV-hoz. Akik papíron adják be bevallásukat, azoknak alá kell írniuk a főlapot, különben a bevallás érvénytelen. Az SZIA 1+1%-ának felajánlásáról a korábbi évekhez hasonlóan idén is lehet rendelkezni elektronikusan és papíron is. A nyilatkozat benyújtásának határideje május 21-e. Változik a gázolaj jövedéki adójának visszaigénylése. A Magyar Közlöny 44. számában megjelent rendelet szövege szerint a kormány a gabona ágazat helyzetének javítását szolgáló intézkedésként felhívja a pénzügyminisztert, hogy az agrárminiszter bevonásával készítsen előterjesztést a gázolaj jövedéki adó visszaigénylés 2024. május 1 napjával 90% mértékre történő növeléséről. Korábban Nagy István a kormányinfón beszélt erről az intézkedésről, amikor a magyar mezőgazdaság helyzetét javító 5 pontos intézkedés csomagot bejelentette. Korlátozást vezet be az OTP májustól. A pénzügyi portál közlése szerint az OTP bank nemrég arról értesítette az ügyfeleit, hogy új mobilbanki funkciót vezet be a biztonságuk érdekében. Az internet és mobilbankból indított utalásoknak május 8-ától kezdve 1 millió forint lesz a napi összegkorlátjuk. Ez egy alapértelmezett korlát, az az ügyfél, aki ennél több pénzt szeretne átutalni, a limitet bármikor módosíthatja, vagy ideiglenesen fel is függesztheti. Május 1-től fél évre bezár a Nagyhideghegyi Turistaház, áll a Dunaipoly Nemzeti Park Igazgatóság közleményében. A közel 90 éves ház felújítása és karbantartása nem halasztható tovább, eközben azonban a vendéglátásnak szünetelnie kell. A felújítás idejére az igazgatóság a túrázók szíves türelmét és megértését kéri. Híreink végén az időjárásról. Sok napsütésre számíthatunk a kevés gomoly és fátyol felhő mellett. Csapadék nem várható. Ha déli délkeleti szelet élénk, főként az Északnyugat-Dunántúlon erős, egy-egy helyen viharos lökések is kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 27 fok között várható. Késő estére 14-18 fokig hűl le a levegő.
Reklám. Az elveszíthetetlen öröm. A Miskolci Versbarátok Köre Alapítvány versmondó versenyt hirdet 10 és 20 év közötti fiataloknak. Az elődöntő 2024. május 24-én a Miskolci Tudomány és Technika Házában, a döntő és a gála 2024. szeptember 21-én az Ars Sacra Fesztivál keretében a Miskolci Városháza dísztermében lesz. Nevezni a versalap22@gmail.com e-mail címen 2024. május 12-ig lehet. További információ elérhető a Versbarátok Köre Facebook oldalán.
Keresztény élet, a legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál. Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Az egyház az egységben lévő erő megtapasztalása. Hit, közösség, támasz. Mindenkinek. Köszönjük, ha adója 1%-ával támogatja a Magyar Katolikus Egyház sokrétű szolgálatát. Hit, közösség, támasz mindenkinek. Technikai szám 0011. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá adószámát 18 57 87 26 kötőjel 2 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Idén is eljött az adó 1%-ának felajánlási ideje. Ha ön is hisz a személyes szeretet erejében, válassza a katolikus Karitást. Segítségével életeket változtatunk meg, támogatást nyújtunk a rászorulóknak. Legyen részese ön is a változásnak. Adója 1%-ával. Támogassa a Karitást támogató alapítványt. Készült a katolikus Karitás megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Még egy lépés, még egy légzés, még egy ösztönzés. Sáros a lábam, nedves a hátam, kerget a mennydörgés.
De oszlik bennem a homály, lépek úgy is, ha fáj.
Isteni, emberi, angyali, démoni vándorlás.
Új lángot dobbants bennem, hiszen tőled lesz erőm. Új álmot lássál bennem, Krisztus, te vagy a jövőm. Engedj benned élnem, hisz voltom, vágyom rá. Valahol, valahogy viszonozhatnám.
Még egy fekhely, még egy sepphely, még egy rejtekhely. Szűk ez a párkány, nem fog a csákány, másik ösvénykel. De oszlik bennem a homály, lépek úgy is, ha fáj. Isteni, emberi, angyali, démoni vándorlás.
Új lángot lobbancs bennem, hiszen tőled lesz erőm. Új álmot lássál bennem, Krisztus, te vagy a jövőm. Engedj benned élem, hisz voltam, vágyom rá. Valahol, valahogy viszonozhat. Hisz a tűzben emelt puha szél kegyelem, a hosszú útból fény lesz, mind ami szép, ami cél így benned él.
Új lángot lobbants bennem,
hiszen tőled lesz erő.
Új álmot lássál bennem, Krisztus, te vagy a jövőm.
Engedj benned élnem, hisz folyton vágyom.
Aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Kojsza Péter. 30 éve indult újra a Lévai József Református Gimnázium. A Miskolci középiskolában albérletben kezdődött el az oktatás 1993-ban, mivel a fenntartó tiszáninneni református egyházkerület akkor még nem kapta vissza az iskola eredeti épületét. A gimnázium ma a város egyik legkorszerűbb intézménye, uszodával, médiastúdióval, természettudományi laborral. A lévai küldetése máig változatlan, felkészíteni a diákokat a felelős felnőtt keresztény életre.
Az iskolák nevelése az egész életre készít fel, a miénk utat mutat az örök életre is.
Mai adásunkban a gimnázium múltjáról, jelenéről és jövőjéről Ábrám Tibor intézményvezetővel beszélgetünk. Tartsanak velünk! Amikor a Lévai József Református Gimnázium újraindulásának a 30. évfordulójáról beszélgetünk Ábrám Tibor igazgató úrral, akkor teljesen evidens, hogy eszünkbe jut az intézménynek a vezérigéje, mindeddig megsegített minket az Úr, mert hogy hálaadás az elmúlt 30 év gyarapodásáért és fejlődéséért. Igazgató úr, visszatekinteni most erre a 30 évre, milyen érzések vannak elsősorban önben, másodszorban pedig miért kell hálát adni az esztendők tekintetében?
Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Ha visszatekintek és visszatekintünk a Magyar Református Egyház Kárpát-medencei jelenlétének és életének az elmúlt 30 éves történetére, akkor talán mindenféle túlzás nélkül állapítható meg az, hogy az egyházunkon belül az egyik legjelentősebb változás az a református köznevelési intézményrendszer újjáépülése volt. Itt Magyarországon, Erdélyben, Felvidéken, Kárpátalján, és talán még a délvidéki részeket is ide sorolnám, hiszen öt kis óda működik délvidéki egyház kerületeinkben, és hiszük azt, hogy idővel hátra lesz majd általános iskolájuk is. Tehát ha úgy egy nagyobb közösségben adunk hálát, akkor ezért kell hálát adni, és ezért is vagyok hálás, mert nagyon-nagyon gazdagon megáldott bennünket Isten, oktatási intézmények területén is, nem csak más tekintetben. Ha csak egy ilyen számot jegyzünk meg, hogy körülbelül egy olyan 500 telephelyen, feladatellátási helyen van jelen ma a Kárpát-medencében magyar református oktatás, akkor igaz, hogy a Trianon előtti 1840-es számhoz képest ez kicsi, de a 50-es évek utáni, 1950-es évek utáni egyhez, a debreceni refihez képest, pedig egy jelentős gyarapodást. Pontos volt a felvezetés, mert 30 évvel ezelőtt a Léva József Református Gimnázium alakult újra, vagy indították újra, bár a mostani nevünk az Léva József Református Gimnázium és Diákotthon, de csak két év elteltével változott a nevünk, hiszen akkor lett kollégiumunk, sőt pontosabban 97-98-as tanévben indult el a kollégium. Tehát ez is egy nagyon érdekes és izgalmas dolog, hogy a kezdetektől fogva nem is a nulláról, nem is a semmiből, hanem egy akadályoztatott, egy hátrányos helyzetből, ugyanis az épületet nem kapta vissza az egyházkerület 93-ban, hanem albérletben kezdődött el az oktatás. Tehát egy ilyen helyzetből hogyan jutottunk el oda, hogy 30 éve elteltével azért a lévai, talán szerénytelenség nélkül lehet azt mondani, elfoglalta ismét azt a helyet itt Miskolcon a gimnáziumok sorában, illetve a felső magyarországi régióban, országrészben, ami egykor talán a sajátja volt, és amiért sokat dolgoztunk. Tehát nagyon-nagyon izgalmas dolog végigkövetni azt, hogy milyen úton vezetett bennünket Isten, hol volt kedvező a széljárás, hol tudtunk felvonni újabb vitorlákat, és hol volt talán ellenszél vagy meg nem értés, mert tegyük hozzá, hogy a magyar társadalomban a 90-es évek elején, közepén azért volt még egyfajta rácsodálkozás arra, hogy hát egyházi iskolák működnek újra. Örömmel kell mondanunk azt, hogy ma már teljesen természetes. És teljesen természetes az, hogyha bemegyünk egy hivatalba, ahol ismernek akár személy szerint engem, vagy a pedagógusainkat, akkor még akár áldás békességgel köszönnek is. Tehát egy olyan fajta szervesülése történt az újraindult református oktatási rendszernek, és bővítsük ki egyházi oktatási rendszernek a magyar közoktatás rendszerébe, ami úgy érzem, hogy kiválatos volt, ami egy ideig tartott, de ma már teljesen egyenértékű tagjaként vagyunk jelen a magyar közoktatásban.
Most igazgató úr, ugye nagyobb távlatokban egyházi köznevelési rendszerről beszélt, tehát a lévainak itt a városban, illetve itt a településen is nagyon meghatározó szerepe van mind a mai napig. Most nagy bajban lennénk, hogyha mind a 463 év, hogyha jól emlékszem, ezt a tanévet kezdte az intézmény, történetileg végig kellene vennünk. Inkább csak arra kérdeznék rá, hogy amikor a 90-es években újraindult az intézmény, akkor milyen célkitűzéseket fogalmazott meg is, milyen szerepet vállalt nem feltétlenül az egyházi oktatás terén, hanem egyáltalán a település és a város oktatásának a területén.
A lévai mindig is a miskolciak, a régióbeliek iskolája volt, a Tiszán-Ninneni egyházkerületnek ebben a részében, itt Borsodban és a csatolt részekben volt meghatározó intézmény, nem elfeledve azt, hogy a Sárospataki Református Kollégium volt mindig a zászlós hajója a Tiszán-Ninnennek. Amikor az alapító okiratunkban megkapott feladatainkat sorba vettük, és elkészítettük a küldetésnyilatkozatunkat, akkor abban két ige szerepel már, nem csak egy háladó ige, hanem van benne egy misszió ige is, amely a János 15-16-ból úgy szól, hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek. Erről szolgált Csomos József püspök úr a 450 éves alapítási évfordulón, és nem kevesebb célt tűztünk ki magunk elé, mint hogy egy református központtá tudjon válni itt a városban és az egyházkerületben a lévai. Nem csak példát igyekezve mutatni a többi református intézménynek, hanem támogatni és segíteni is az általános iskolákat, és együttműködve az egyéb oktatási intézményekkel. Nagyon világosan megfogalmaztuk a küldetésnyilatkozatunkban, hogy a ránk bízott fiatalokat, mert hogy egy bizalom kell, hogy megmutatkozzon a családok részéről, fel szeretnénk készíteni arra, hogy felelős felnőtt keresztény életet tudjanak élni közösségben, a közösségért. Ez egy nagyon fontos dolog ma, nem csak ismeretet kell fejleszteni, hanem lelki ismeretet is, tehát nem csak tudást kell adni, hanem egy értékrendet is munkálni kell a fiatalokban, és ezzel tud az ismeret bölcsességé válni, nem az életkor előre haladtával, hanem azzal a attribútummal, hogy valaki az ismeret mellé egy értékrendet és egy hitbeli meggyőződést tud ragasztani, mert hogy akkor az ismereteit jó célra tudja használni. Aztán nagyon érdekes szlogent választottunk annak idején, mert fontos az, hogy egy intézménynek a jövőképe az milyen perspektívát mutat, milyen időbeli perspektívát is mutat. Ugyanis a jövőkép az arról szól, hogy milyenné kell válnia az intézménynek ahhoz, hogy a küldetését jól betöltse, és egy olyan szlogent választottunk, hogy az iskolák nevelés az egész életre készít fel, a miénk utat mutat az örök életre is. Tehát egy református középiskolának az időtávlata az nem zárulhat a földi emberi élet végével, hanem fel kell mutatnunk a tanulóinknak azt a csodát, ami Jézus Krisztus feltámadásával lehet a miénk, mégpedig részesülni az ő vele való közösségből, ott az Atya mellett. Én ezt látom két olyan nagyon fontos célkitűzésnek, amelyben a lévai nagyon sokat tudott haladni. Természetesen minden iskola, mint ahogy a előbb említett szlogen szól, ismeretek átadását is célozza, nem véletlenül 90%-ánál több a diákjaink közül egyetemi vagy főiskolai továbbtanulásra jelentkezik, és sikeres felvételét tesz. Úgyhogy ilyen módon együttesen valljuk ezt a két feladatot.
A két vezérigét már említettünk, akkor mondjuk el a harmadikat is. Szeretetben szolgáljatok egymásnak, ami már utal, illetve ki is fejezi tulajdonképpen mindazt a fajta lelkületet, református töbletet, hogyha lehet így nevezni, ami minden nap megjelenik a lévaiban.
Először az igével kapcsolatosan ezt menet közben kaptuk, ezt az igét, és ez a dísztermünknek a pulpitus mögé felírt fontos figyelmeztetése a Galata levélből. Ezt választottuk a hálaadó gálánk emléktárgyaként elkészített kis kulcstartóra felirandó igeként is, mert hogy ez, Ez egy tovább lépés abban, amit a másodikként említett vezérigénk kifejez, hogy gyermenjetek és jó gyümölcsöt teremjetek, mert ha megértjük, hogy ez az ige miről szól, és sajátunká válnak ezek a gyümölcsök, vagy ez a gyümölcs, a lélek gyümölcsei, akkor tud igazán a pedagógus a diáknak szolgálni, mert szolgálat a nevelés, azt a célt szolgálja a nevelés, hogy növekedjen a diák, akkor tud a pedagógus társának, a szülő felé szolgálni, és akkor tud egy intézményi vezető is a pedagógus társainak szolgálni, mint ahogy az én vezérigém is az volt, hogy aki vezet, az olyan legyen, mint aki szolgál.
Miben vagy mennyivel másabb ma egy református intézményt működtetni, mint mondjuk 30 évvel ezelőtt?
Talán egyet már említettem, hogy integrált részévé vált a magyar közoktatásnak ma már, és ha szakmailag jó egy intézmény, akkor fel is néznek rá. Talán szerintelenség nélkül mondhatom azt, hogy a Lévai nagyon sok területen, nagyon-nagyon komoly munkával és szakmai kiválóságot ért el. És nem is elsősorban a hitéleti tevékenységek ezek, bár ott is vannak olyan újításaink, amellyel úgy érzem, hogy példát tudunk adni talán a többi református intézménynek is, hanem ha csak a digitális pedagógiai módszertani jártasságát a tantestületnek említem, amely nélkülözhetetlen ma már ahhoz, hogy az általunk felkészített fiatalok sikeresen tudjanak majd a jövőben munkát vállalni, vagy ha csak a természettudományos nevelés területén azt a kiváló laborunknak a lehetőségeit említem, amely most már jó 10 éve működik itt a Lévaiban, vagy a médiaoktatásunk területén nagyon jól működő stúdiónkat, ahol kiváló alkotások születnek, illetve nagyon nagy mértékben segíti az intézmény működését, és hozzáteszem, hogy OKTV döntős tanulónk is volt médiából, ami azért egy nagyon jelentős eredmény, akkor azt kell látni, hogy ezekre az eredményekre, vagy ezekre a felmutatott értékekre azért felnéznek, nem csak a testvérintézmények, hanem tegyük hozzá, hogy mondjuk a felsőoktatási intézmények is, mert keresik az együttműködési lehetőséget, másképp ágyazódik be egy intézmény, hogyha tud adni, akár fölfelé az egyetem számára, vagy az általános iskolák számára. Tehát összességében én azt látom, ha nagyon-nagyon leegyszerűsítve fogalmaznék, hogy míg 30 évvel ezelőtt talán egy picit, és félre ne értsék a hallgatók, lenézték az induló, szerény, nagyon-nagyon sok problémával küszködő református oktatási intézményeket, akár a Lévait is, úgy 30 év elteltével talán van olyan dolog, amit meg tudunk osztani az intézménytársakkal, amire fel lehet nézni.
Fontos arról is beszélnünk, amiről még nem ejtettünk szót, hogy az elmúlt 30 évben azért nagyon komoly infrastruktúrális fejlesztés, fejlődés történt az intézmény esetében, és ezek a fejlesztések mind-mind ugyanazt a célt szolgálják, hogy minőségibb oktatást kapjanak a diákok.
1995-ben, amikor a tulajdon jogát visszakapta az egykori épületnek az egyházkerület, akkor mi eljöttünk és szétnéztünk az épületben, és láttuk azt, hogy, és ez nem egyedi eset volt, hanem talán mindegyik középfokú oktatási intézmény igaz lehetett ez abban az időben, hogy nagyon rossz állapotban volt az épület, és így is kaptuk vissza, tehát egy rossz állapotban lévő épület belső-külső felújításra szorult, a tető szerkezetét is fel kellett újítani, és talán Isten nekem adott egy olyan látást, vagy talentumot, örökséget, feladatot, hogy a stratégiai gondolkodásban, az előrelátásban, az ilyen jellegű tervezésben, és sajnos ez az első 10-15 évre rá is nyomta a bélyegét, mert egy külső fejlődés volt leginkább szembetűnő a lévai életében, de hát rendbe kellett tenni az épületet, fejlesztéseket kellett elindítani, amelyik aztán egy nagy fejlesztése, beruházással zárult 2019-ben a lévai sportcsarnok, sportközpontnak a megépítésével, amely a régióban is egyedülálló, hiszen egy uszoda kapott helyet a földszinten, az emeleten pedig egy tornacsarnok, egy szabvány méretű tornacsarnok. Nem magamnak tartom ennek az érdemét, nekem is részem volt benne, de nagyon-nagyon sokan dolgoztak azért, az egyházkerület vezetősége, elnökségétől kezdve korábbi műszaki tanácsadóink, illetve itt a házon belül is nagyon sokan dolgoztak azért, hogy kisebb-nagyobb pályázatokkal, és hozzáteszem azt, hogy nagyon sok pályázatot nyert, szakmai jellegű pályázatot is a lévai, ha csak a laborpályázatra gondolok, vagy egy energetikai, a kollégiumot érintő energetikai fejlesztési pályázatra. Tehát mindig azt tartottuk szem előtt, és én magam is, hogy hogyan lehetne a oktatásnevelés feltételeit javítani. Így most örömmel mondhatom azt, hogy akár a gimnáziumban, akár a diákotthonban egy olyan infrastruktúránk van, amely lehet, hogy nem a legeslegmodernebb, de mindenben alkalmas arra, hogy 21. századbeli oktatási színvonalat kínáljunk az idejövő tanulóknak, és egy-két terület van, amelyikben akár 22. századbelit is tudunk kínálni. Egyet hadd említsek meg, mert ez egy ropogósan friss eredményünk. A Budapesti Műszaki Egyetem az idén is meghirdette a Reformula Challenge nevű versenyét, amelyik gimnáziumok és felsőoktatási intézmények csapatainak szólt, és ez egy kombinált verseny, tehát egy informatikai, programozási, legorobot, drón programozási verseny, összekötve egy kis hittan versennyel is, és három csapatunk indult ezen a versenyen, és elhozták a dobogó mind a három fokát. Tehát a három csapatunk első, második és harmadik helyezett lett, ami egy hihetetlen nagy eredmény, és tehát azt lehet látni, hogy van olyan terület, amelyen a pedagógusaink előremutató, és már lehet azt mondani így a negyedénél a 21. századnak, hogy egy picit már a következő évtizedekre előremutató módon van jelen.
És hogyha egy kicsit még tovább előre tekintünk, akkor milyen olyan éppen aktuális kihívások vannak, amelyek utat mutatnak a lévai számára a jövőben, vagy akár az is lehet, hogy majd még újabb és újabb kihívások elé állítják, tehát 2024 van, eltelt az intézmény újraindulása óta 30 év. Milyen lehet a következő 30 év?
Egyben biztos vagyok, hogy a jövő az reményteljes, mert Isten ezt az ígéretet adta nekünk, hogy reményteljes jövőt adok nektek, ha rá tudunk állni erre az ígéretre, és ezt el tudjuk fogadni. Látjuk azt, hogy a magyar köznevelésnek a hajózási viszonyai azok nem mindig felhőtlenek és simák. Néha fodrozódik, néha viharos ez a tenger, amin a köznevelési intézményeknek hajózniuk kell. Itt a lévaiban, és mondhatom azt a Tiszán innenéi református intézményekben, mindig az volt a cél, hogy a lehető legbiztonságosabban hajózzunk a külső körülmények mellett vagy ellenére. Tehát nem a külső körülmények határoznak meg minden olyan dolgunkat, feladatunkat, hanem sokkal inkább az, hogy mi van a szívünkben, és mi van a szándékunkban, és ha ezt vesszük alapul, akkor a következő éveknek minden bizonnyal ez az új pedagógus értékelési rendszer lesz egy központi feladata, amelyet úgy kell megoldani, hogy az az intézmény számára és a pedagógusok számára is egy nyereség legyen. Tehát nem egy adminisztratív és csak a kritériumok mentén szorosan és szigorúan végzett feladatról van szó, hanem ebből épülnie kell a tanárnak, és épülnie kell az intézménynek. A másik fejlesztési irány az, az úgy érzem, hogy a digitalizáció terén nyílik, már el is indítottunk egy-két lépést e tekintetben. Mondok egy konkrét példát. Rengeteg adat képződik egy intézményben, a kompetenciamérések, a tanulmányi eredmények, ilyen-olyan a netfit mérések, és sorolhatnám tovább. Ezeket az adatokat igaz, hogy elemezni kell, de valljuk be nagyon őszintén, hogy nagyon kevés intézménynek van olyan eszköze, amelyekkel mélyreható elemzést tudna végezni. Tehát mi azt szeretnénk, hogy az adatok azok ne egy ilyen önmagukért való számsorok legyenek, hanem vissza tudjuk csatolni az oktatási folyamatunkba, és erre is komoly lépéseket tettünk már. A tanulóink szociális, érzelmi, lelki nevelése az a terület, amire a lévainak a következőkben még inkább fókuszálni kell, mert ez az a többlet, kifejezett többlet, amit egy világnézetileg elkötelezett intézmény ad, és adhat egy olyan intézményhez képest, amelyiknek nem feladata ez, és emiatt talán nem is fordítanak akkora figyelmet erre.
Na, mire ad alkalmat és lehetőséget az elmúlt 30 évért való hálaadás? A hagyományokhoz híven a Nemzeti Színházban, a Miskolci Nemzeti Színházban tartottak egy gálaestet, amelyen el is hangzott, hogy nem az a célja ennek a műsornak, hogy bemutassa az intézmény történetét, hanem sokkal inkább, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy milyen a lévai ma, milyen szerepet vállal a szűkebb és a tágabb környezetében. Mire ad alkalmat most a jubileum?
Egy háladó alkalom, a nevéből is fakadóan a háladásra ad nem csak lehetőséget, hanem kötelez is bennünket, mert ha körülnézünk, akkor látjuk azt, hogy az emberi erőfeszítés az hiába való lett volna, ha nem lett volna a munkánkon Istennek az áldása. Isten áldása az a többlet, amely mindenfajta emberi erőfeszítésen felüli eredményeket, fejlődést tud előidézni. Fejlődni bármelyik intézmény tud, áldás viszont azoknak az intézmények a munkáján van, amelyek igyekeznek Isten tervét megkeresni az életükben. Tehát az első rendeltetés az a háladás volt. A második, ha szabad ezt mondani, akkor egy bizonyos értelemben seregszemle. Egy belső seregszemle, ugyanis közel 200 tanuló megjelent a színpadon, nagyon sok kolléga, pedagógus, énekkar, és olyan színes műsorral leptek meg engem is a kollégáim és a hallgatók, amelyek egy seregszemle. Néha szükséges az, hogy körültekintsünk a seregünkön, és azt mondjuk, hogy igen, nem erőtlen ez a sereg, és tud úgy a harcba indulni, hogyha Isten jónak látja, akkor győzelmet is ad. És a harmadik funkciója, az pedig egy külső seregszemle, mert széles körben meghívtuk a szülőket, azokat a közösségeket határon innen és túl, akikkel mi kapcsolatban voltunk, és bizony nagyon-nagyon megtisztelő volt az, hogy teltház volt, az utolsó székre is ültetni kellett résztvevőket a Nemzeti Színházban, és külön megtisztelő volt az számomra is, hogy határon túlról is, akár Felvidékről, Kárpátaljáról, Erdélyből nagyon sokan fontosnak érezték azt, hogy együtt ünnepeljenek velünk. Ez is egy seregszemle, azokat a számunkra fontos intézményeknek, szervezeteknek, testületeknek a képviselőit is magunk körül tudni, akikkel azért együtt kell dolgoznunk, és akikkel a lévai mindig is szoros kapcsolatra törekedett, és ezt fogjuk tenni a következőben is.
De volt egy olyan meglepetés is, mondjuk el, amire még az a túr sem készült. Az intézmény közössége titokban alapított egy olyan díjat, amelyet kiemelkedő pedagógusoknak, tanároknak, intézményvezetőknek fognak majd odaítélni a jövőben, és igazgató úr kapta meg először ezt a díjat. Azért is mondom ezt, mert itt ülünk, és a hallgatók nem látják, de igazgató úr most is viseli az a kóján azt a kitűzőt, ami tulajdonképpen ezt a díjat jelzi.
Ez tényleg meglepetés volt számomra, és bevallom így szűk körben, a hallgatóságot tekintsük így szűk körben, hogy én mindig nehezen viselem azt, hogyha kitüntetnek, vagy ünnepelnek bármilyen módon. Ez valami rossz genetikai tulajdonságom, de utólag úgy érzi az ember, hogy jó leső érzés az, hogyha egy közösség elismeri bárkinek is a munkáját, és ez figyelmeztetés is a mindenkori vezetők számára, hogy bizony-bizony el kell ismerni, vissza kell jelezni a tanulóknak, a pedagógusoknak és egymásnak is ilyen módon. De ProDeo néven alapított a lévai, hozzáteszem, hogy tudtomon kívül, mert ez tényleg meglepetés volt, egy díjat, amihez társul egy plakett, illetve egy ilyen kitűző. Ez egy érdekes grafikából egy így tűzt, egy halat formáló kis zománca kitűző, és én büszkén viselem, hiszen számomra mindig az az elismerés volt a legfontosabb, amit attól a közösségtől kaptam, amelyiknek a vezetőjévé választott és bízott meg a Tiszáninai Református Egyház kerület 1993-ban.
Kedves hallgatóink, mai adásunkban Ábrám Tiborral, a Miskolci Léva József Református Gimnázium és Diákotthon intézményvezetőjével beszélgettünk annak apropóján, hogy 30 éve indult újra a gimnázium. Ezzel megköszönöm mai figyelmüket, hiszen magazin műsorunk végéhez értünk. Természetesen adásunkat újra meg tudják hallgatni, ha ellátogatnak az europaradio.hu oldalra. Észrevételeiket a véleménykukac@europaradio.hu e-mail címre várjuk. Ezzel búcsúzom, a szerkesztőt, Kojsze Pétert hallották. Tartsanak velem legközelebb is. Viszont hallásra!
Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinját hallották. Thank you.
Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
Szívem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján.
Az elmúlt vasárnapi evangéliumban Jézusnak ezt a kijelentését olvastuk. Én vagyok a jó pásztor, életemet adom a juhokért. A mai evangélium kijelentésének mondani valója összecseng ezzel. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők, mondja a mi Urunk. Ő táplál bennünket, belőle élünk, hozzá kapcsolódik az életünk, s ha ez a kapcsolat megszakadna, az élet forrásától szakadnánk el. Jézus felszólítást intéz hozzánk, hogy maradjunk ő benne, kapcsolódjunk hozzá, ragaszkodjunk hozzá, miként a szőlővesszők kapcsolódnak a szőlőtőhöz. A keresztény művészetekben nagyon szépen jelenítik meg a Jézusról, mint szőlőtőről szóló evangéliumi példázatot. Az ábrázolásokon középen van Krisztus, az igazi szőlő, akiből leágazik 12 szőlővesző, amelyek az apostolokat jelentik. Az apostolok szőlőveszejéből nőnek ki a többi tanítvány szőlőveszői, amelyek termést hoznak. Magunkat is könnyen elhelyezhetjük az ilyenfajta képeken, amelyek a Krisztushoz való tartozáson túl arra is rávilágítanak, hogy mindannyian az egyház nagy közösségéhez tartozunk, és egymással is élő kapcsolatban vagyunk. Nem csupán Krisztussal köt bennünket össze a szeretet, mint a kapcsolat biztos alapja, hanem egymással való kapcsolatunknak is ez a szeretet az éltető eleme. A Szentírásban több helyen olvashatunk az ószövetségi népről, mint az Úr szőlőjéről, nem hallgatva arról sem, hogy a szőlő sokszor terméketlen marad, azaz a nép hűtlenné vált. A prófétákat, akiket a szőlő gazdája, Isten küld a néphez, a gonosz munkások megölik, mert azt gondolják, hogy övék lehet a szőlő. De azzal a reményteli gondolattal is találkozunk, hogy Isten új szőlőt fog ültetni, amely majd idejében megtermi gyümölcsét, új szövetséget köt az emberekkel. Ez akkor teljesedik be, amikor az Atya a fiút elküldi a világba, aki az igazi szőlőtő, s aki életének feláldozásával termi meg a szeretet gyümölcsét. Jézus Krisztus áldozatával a szőlő termése, a bor az eukarisztiában az ő vérévé válva örökre megpecsételi ezt az új szövetséget. A hívő ember részéről a szent áldozás Krisztus testének és vérének vétele jelenti azt a bensőséges és élő kapcsolatot Isten és az ember között, amelyre a szőlőtőről és a szőlőveszőkről szóló példabeszéd utal. Ennek fényében a felolvasott példabeszédet a következőképpen értelmezhetjük. Az egyház az új szövetségi nép Isten szőlőskertje. Az egyház tagjai miként a szőlőveszők a szőlőtőhöz szorosan kapcsolódnak Krisztushoz és rajta keresztül egymáshoz. Az egyházi közösség tagjaként, világi hívőként és egyházi személyként egyaránt arra törekszünk, hogy megőrizzük a Krisztushoz kapcsolódást, aki nélkül semmit sem tehetünk, s akiből életerőt merítünk. Egyedül Jézus által tudunk lelki gyümölcsöket teremni. Ahogyan a szőlőtermésének mennyisége és minősége egyaránt függ a kedvező időjárástól és az emberi munkától, ugyanígy a Krisztussal való élő kapcsolatunk is egyrészt Isten kegyelmének köszönhető, másrészt megkívánja a mi emberi közreműködésünket. Az élőhitű keresztény ember számára a vallásosságban első helyen áll az életszentségre való törekvés. Állandóan kész a lelki megújulásra, hogy egyre közelebb kerüljön Istenhez. A keresztény ember felelősséggel megvallja katolikus hitét, elfogadja és hirdeti a krisztusi igazságot az emberről, az ember evilági hivatásáról és az egyházról, mint az emberek közösségéről. Fontos számára az egyház többi tagjával való közösség ápolása. Az kapcsolódik továbbá élő szőlőveszőként Jézushoz, aki azonosulva az egyház célkitűzésével aktívan részt vesz annak apostoli munkájában. Az egyszerű világi hívőt is mindenkor át kell hatnia annak a missziós lelkesedésnek, amely az evangélium hirdetésének szolgálatába állítja őt. Legyünk élő szőlőveszők, legyünk az egyház élő tagjai. Urunk Jézus Krisztus, a hozzád fűződő engedelmes fiúi kapcsolat és az egyház többi tagjával való testvéri szeretettől vezérelt közösség ápolása egyaránt fontos számunkra. Az igazi bölcsesség megmutatja számunkra az utat az Atyához és az örök életre, s ez az út annak felismerésével kezdődik, hogy egyszerű, szegény emberek vagyunk. Egyszerű emberek, akik Isten nélkül semmit sem érünk. Szent lelked indítson minket arra, hogy az életszentségre törekedjünk, bátran megvalljuk hitünket, közösségben éljünk egymással, és hirdessük az evangéliumot. Legyünk élő szőlővesszők, legyünk az egyház élő tagjai. Segíts minket, hogy megmaradjunk a te szeretetedben, és Isten megdicsőítése által bőséges termést hozzunk.
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.
éltessék a Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, szent misét közvetítünk az Egri Bazilikából, melyet Szabó József Béla, főegyházmegyei zenei főigazgató mutat be. Énekel a Corona Tissa olasz férfikar. Orgonán közreműködik Giacomo Bonutti, vezényel Luca Bonutti. Ha tehetik, imádkozzanak velünk!